és kinek nincs. Az elsőnek ajánlott minket hallgatni, a másodiknak kötelező. Te melyik vagy? Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápecsója.
Ez nem alibi,
ez tény.
Ez továbbra is a Millás reggeli, itt a 90.9 Jazzy Rádióban, benne pedig Mihálovics András.
És Kántor Endre, köszöntöm én is a hallgatókat. Jó reggelt kívánunk azoknak, akiknek még nem köszöntünk. 8 óra 16 perc van, és 2020. december 14-e 0-30-20-10-9-09. Remélem ízzik üzenőfalunk a rengeteg üzenettől. Nem tudom, ez csak Kántor Endre
tudja. Abszolút ízzik a fal, és közlekedési információk is jönnek természetesen.
Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 Jazzy-n.
Baleset történt a Weisz-Manfréd úton, ezt látom, befelé a Kvassai híd előtt, úgyhogy sávelzárásra kell készülniük, akik arra haladnak.
Az adó a jövedelem újrafelosztásának egyik formája, a költségvetés bevételeinek fő forrása, a jövedelem szabályozás eszköze. Az adóztatás fő célja anyagi eszközök biztosítása közcélok megvalósításához. Nézd meg az ország adózását, és megtudod, kik lakják. Adóvilág, a Millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy ország vagy régió. Adóvilág, iránytű nemzetközi adóügyekhez.
Na hát én összekeveredtem, nem a UK-be utazunk, hanem Kanadába, mert hogy a Brexit témával természetesen jó kitárgyaltuk már az Egyesült Királyságot, de Gerendi Zoltán itt van velünk, a BDO Magyarország ügyvezetője, adótanácsadó partnere a vonalban, és ő visz minket el Kanadába. Szervusz, jó reggelt!
Így van. Sziasztok, jó reggelt! Kanada lesz ma a téma. G7-es körúton vagyunk. Kanada, hát Kanada a legfiatalabb G7-es ország, és hát gyakorlatilag viszont a második legnagyobb ország a Földön. Csak ugye méreteket lássuk, Oroszország a legnagyobb a világon, az 17,1 millió négyzetkilométer, Kanada az 9,9, Kína 9,6, ő a harmadik, és az USA 9,5, tehát millió négyzetkilométer, tehát itt azért a 9-esek körül már elég sűrű a verseny, de Kanada mindenképpen a második legnagyobb országa a Földön. A nevét irokéz szóból eredeztetik, tehát az irokéz nyelven a település neve Kanada, és ezt a nevet vette föl az ország a 1867-es megalakulásakor, tehát ezért mondjuk, hogy a legfiatalabb. A negyedik a világon még, amit talán érdekes, a legtöbb, negyedik olyan ország, amelyiknek a legtöbb édesvízi tava van. Most a története, vagy a történelme viszonylag egyszerű. A vikingek felfedezték már ezer körül, de olyan nagy nyomot nem hagytak. A vikingek Grönlandon keresztül jöttek, tehát nem egyből így keresztbe az Atlanti-óceánon, hanem Grönland fokozatos meghódításával, de hát a Grönland sosem volt annyira izgalmas terület nekik, de azért a grönlandi telepesek által utcantak ide. Aztán utána a 16. században francia és brit gyarmatosítás indult el, amelyből a franciák kiszálltak 1763-ban, itt egy 7 éves háborút lezáró egyezmény kapcsán feladták ezeket a területeket, vagy föl kellett adniuk Angliával szemben ezeket a területeket, és ugyan a területek nyilván az itt lévő telepesek megmaradtak, de a területek jogát Anglia elvesztette, és így brit birodalomhoz tartoztak. A 1783-ban ugye az Egyesült Államok függetlené válik. Ez Kanadát akkor még nem érinti, de akik a brit korona felé voltak lojálisak, azok a lojalisták, azok nagyjából áttelepültek Kanadába. Itt azért a háború vagy a különböző harcok folyamatosak voltak, és hát ahogy beszéltük, 1867-ben 4 tartomány hozta létre a Kanadát ebből az irokész szóból. Na most, ami fontos és ami érdekes, hogy Kanadát ma ez a 10 tartomány, amelyik gyakorlatilag jelenti, vagy amelyik megadja, tehát a 10 tartományokból áll, azokból sokat ismerünk egyébként így a köznyelvből, mert például a British Columbia az akár márkanévként is ismert, Új-Fulland, Labrador, az ugye a kutyákról ismert, szóval azért itten eléggé A Brunswick név se ismeretlen nálunk, New Brunswick, tehát gyakorlatilag egy nagyon, nagyon vegyes, egyébként vannak indián nevek is, tehát azért Kanada annak ennyire, hogy messze van tőlünk, eléggé közel van. Egyébként egy bevándorló ország, 38 millióan vannak, tehát ebből látszik, hogy a népsűrűsége igen-igen alacsony, viszont például a magyar közösség is elég nagy, mert 350 ezer magyar él kint. Tehát én csak a sportban ránéztek, hogy kanadai mezben milyen játékosok szerepelnek, hát ott azért kevés irokéz, vagy indián, vagy helyi, vagy francia nevet találtok, rengeteg a bevándorló név, hát a teniszben oroszoktól kezdve szerbek, bosnyákok, tehát a ragonistól kevés, de ez a rengeteg külföldi, de szerint ugyanígy van a hokiban is. Na most a földrajzilag is egy nagyon érdekes ország, egyébként egy viszonylag lapos ország, és emiatt borzasztó hideg, mert az északi sarki levegő le is jön, de a nyugati oldalán húzódnak hegyek, és ennek a legmagasabb csúcsa, a Mount Logan, az 5959 méter, tehát majdnem 6000 méter, szóval azért ez is egy nagyon komoly adottság. Ásványi kincsekben minden van, szóval minden, amit el tudunk képzelni, olyannyira, hogy mondjuk a olajba, Venezuela és Szaúd-Arábia után a Kanadának van a világon a legtöbb olaj, a harmadik legnagyobb olajtartalékokkal rendelkező ország, ami elképesztő. Minden van, tehát részből, alumíniumból, acélból nagyon erős exportőr, leginkább az USA-ban, itt látjuk a nagy tavak környékén nagyon erős az együttműködés az USA iparával. Tehát egy nagyon-nagyon gazdag, de a bányaipara is borzasztó erős. Tehát a gyakorlatilag minden, ami ezzel a természettel összefügg, természeti kincsekkel, az van. És a legérdekesebb az az, hogy ezeknek a területi eloszlása az szinte homogén. Tehát az ember ránéz a térképre, akkor nagyon nem azt gondolja, hogy csak a hegyekben van valami, hanem olaj, arany, és így tovább. Az egész országban szinte elszórtan van. Tehát egy nagyon érdekes eloszlása van. Emellett egyébként a mezőgazdasága is nagyon erős, 53%-a a területének mezőgazdaságra alkalmas. Tehát itt azért a termelés is nyilván a mezőgazdasági adottságok mellett folyik. Energiaipar nagyon erős, nyilván az olajipar mellett, de 19 atomerőjük is van. Tehát azért az is egy elég komoly adat. Én számomra ismeretlen volt az, hogy nagyon erős a technológiai iparuk, a torontói tőzsde is állítólag ennek egy nagyon erős lendítő ereje. Rengeteg az új startup, tehát azt mondják, ami délen a Silicon Valley, az északon Toronto és környéke, de rengeteg a sikeres kanadai startup. Tehát így nevekről én nekem így, ahogy nézegettem, egyik se jött szembe, hogy ezt ismerjük, de hát valószínűleg ez az amerikai kontinens erejéből ered. Nem így van ez már az autóipari és a gépipari beszállítóknál vagy gyáraknál, mert például a repülőiparban itt van a Bombardier, a Pratt & Whitney, tehát egy csomó nagy gyár, amelyik itt van, és egyébként összeszerelőüzem is rengeteg van, tehát ez egy nagyon, nagyon intenzív terület. És ahogy beszéltünk a bányaiparból, például egyik legnagyobb bányaiparjuk a Barrick Gold, amelyik nemzetközileg is egy nagyon jelentős gyártó, tehát azt lehet mondani, aki Kanadában ezekben az iparágokban úgy gyökeret tud tereszteni, az már azért a világ többi részén is nagyjából elboldogul. A gazdaságokat egyébként nagyon erősen...
Bocsánat, itt közben itt a bányászat kapcsán, ez nagyon érdekes adat, amit itt láttam, hogy a világ legnagyobb cink és urán termelője is.
Igen.
Úgyhogy elég érdekes, hogy mi minden
és a fa és papíripar is jelentős, ráadásul az indián törzsek kezében van a fa és papíripar jelentős, hát, része a fekete láb törzs kezében ráadásul.
Igen, hát volt egy pár törzs, szerintem küzdöttek ők is a megmaradásukért, de azért ők nekik nagyobb esélyük volt, mint az USA-ban.
Így van.
Hozzá.
Tehát ők jobban életek... voltak a kanadai lovas rendőrséggel, akik ugye piros kabátosok voltak, és igazi úriemberként viselkedtek még az Amerikai Egyesült Államokból Kanadában menekült szíjukkal szemben is.
Igen, szóval minden esetre egy biztos, hogy ez egy nagyon-nagyon gazdag ország, és hát nettó exportőr. Szerintem egyébként az észak-amerikai, tehát az USA északi részének a főipari alapanyag beszállítója, és úgy, ahogy mondjátok, tehát részben, alumíniumban, gyakorlatilag, illetve több fémben is nemzetközi exportő nagyon jelentős. Na most ennek alapja egyébként a nafta, ami 1994-es, tehát közel 30 éves kereskedelmi megállapodás, egy szabadkereskedelmi, ez az észak-amerikai szabadkereskedelmi megállapodás, amelyik egy kvázi vámunió. Tehát nem egy EU, de egy vámunió, ami azt jelenti, hogy ezek az áruk szabadon tudnak mozogni. Három országban ebben benne, Kanada, USA és Mexikó. Nyilván mind a háromnak más a szerepe, tehát valószínűleg Mexikó munkaerőt ad, illetve próbálnak oda kitelepíteni gyártásokat, mint Kanada alapanyagot ad. És hát egyébként nagyon erős az észak, tehát a négy tó mentén az északi részen ott az egyik legnépesebb része, nagyon erős a gyártó tevékenység is. Na most az adórendszerük ebből a gazdagságból eredően nem túl szofisztikált, tehát nincsenek rászorulva arra, hogy román gondolkodják magukat, hogy mivel tudják érdekesebbé tenni ezt az országot.
Akkor a favágó elvvel csinálják.
Igen, hát tulajdonképpen ők eleve, én úgy látom, hogy ők eleve abból indultak ki, van egy áfa jellegű adójuk, tehát de nem ez az amerikai sales tax dolog, hanem nekik van egy ilyen value added tax irányú adójuk, ami 5%. Tehát ugye azt mindig tudjuk, hogy ahol alacsony a forgalmi típusú adózásot, azt valahol be kell szedni, ott a jövedelemi adók lesznek magasak, tehát ez már egy erős indikáció arra, hogy a jövedelemadók magasabbak lesznek, és ez így is van, mert a társasági adójuk összességében 38%, ebből durván 28% az állami rész, és 10%, amit a helyi adók, helyi jövedelemadók jelentenek. Ebben vannak mozgások, tehát ez ugye láttuk, hogy 10 tartományból áll, ez eltérő, de 14,5% fölé sehol sem, mert 15 a legmagasabb Új-Zélandban és Labradorban. De ez egy viszonylag egy normál adókulcs itt. Valószínűleg a jövedelmi képesség ezeknek a cégeknek elég jó, és a SZIA-juk is 33%-kal végződik, tehát ami 200 000 dollár fölött van, kanadai dollár az 0,8 USA dollár, tehát gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy ma 60 millió forint fölött megy csak föl, de egyébként 15%-ról indul. Tehát az adórendszerük nem túl bonyolult, és mindezzel együtt egyébként ők az OECD adóterheiben teljesen szinte ráültek az OECD görbére, tehát 33%, 33,8, ha jól láttam, az ő adót, általános GDP arányos adóterhelésük. Nagyon erős gazdaság, tehát így összetéve a listákat, tehát top 10-es gazdaság. A kanadai gazdaság, úgy látom, hogy a népességük is folyamatosan növekszik, úgyhogy mindenképpen egy legfiatalabb és legütőképesebb ország. A népessége nem valószínű, hogy fölmegy 30, tehát most ugye 38 millióra 50 fölé az előrejelzések szerint, de még most is folyamatos a bevándorlás, tehát Észak-Amerikában talán...
Hát igen, mert egy ilyen nagyon vonzó hely, ugye a kultúrája, az egész, amit közvetít, az értékrendszere, úgyhogy mennek oda az emberek szívesen.
Hogy a névértéken a GDP-e az gyakorlatilag Olaszországéval egyenértékű nagyjából. Tehát, hogy ekkora, tehát biztos, hogy az országban óriási potenciál van még, de meglátjuk, hogy mire lesz erejük, meg hát ez a zöld gazdaság mit fog engedni ebből a rengeteg energiakincsből kihozni, de én úgy gondolom, hogy Kanada Észak-Amerikában egy nagyon-nagyon izgalmas hely, és hát ugye a jövő héten megnézzük az USA választások után, USA mi várható ott, de hát ahhoz képest, ahogy én látom, így nem előre szaladva a Bideni adópolitikát, szerintem ezekkel az adókulcsokkal ugyan fölötte lesznek az amerikai adókulcsoknak, de a lehetőségek és egyéb más könnyítések okán lehet, hogy jobban fognak járni. Úgyhogy nagyon érdekes. Egyébként rengeteg még csak a végére egy ilyen sztorizás. Ugye itt a magyar közéletben, és nem is közéletben, gazdasági közéletben, hát ugye a Sarlós úr is egy kanadai, de amerikai volt, aki a Cigánitnak a alapítója volt, és jelentős kanadai ingatlanos volt, tehát magyar származású. A Canary Wharfot egyébként a Reichman testvérek, akik szintén tehát Magyarországról kivándorolt magyarok voltak, alapították. Tehát nagyon-nagyon sok, tehát Kanadának azért a magyar háttere jelentős, ha ennyiben is büszkék tudunk rájuk lenni.
Szuper. Zoli, köszönjük szépen az információkat.
Nagyon szívesen.
Jó munkát nektek, szép napot.
Köszi. Nektek is. Sziasztok!
Gerendi Zoltánnal beszélgettünk, a BDO Magyarország ügyvezetőivel, adótanácsadó partnerével. Kanadába látogattunk el adóvilág rovatunkban. Hamarosan jön Feledi Botond, külpolitikai szakértő, és akkor megnézzük, hogy Justin Trudeau mit tud, és mi az, amiért ennyire vonzó lehet Kanada. És akkor addig hallgassuk egy ontáriói születésű úriembertől meg a következő felvételt, aki egészen pontosan Ottawában született, Ontárióban, és mégpedig 1941-ben. Szerintem mindannyian ismertek őt.
Adóvilág. Iránytű nemzetközi adóügyekhez.
És itt is van velünk Feledi Botond, külpolitikai szakértő a vonalban. Szervusz, jó reggelt kívánunk!
Sziasztok, jó reggelt kívánok!
Azt mondja a hallgató, voltatok már Kanadában? Én igen. Rohadt sivár, steril ország. De nem túl jó élményekkel jött vissza. Akkor...
Igen, de a miniszterelnöke meg nem steril. Hát egészen elképesztő színű zoknikkal véteti észre magát. Például fiatalos, matrózos és ilyen nagy reményekkel induló miniszterelnök volt Trudeau. Donald Trumpot is büntette, azt sose felejtem el, azt a videót, amikor kérdezték Donald Trump politikájáról, hogy a hátrányos megkülönböztetéssel kapcsolatban mit gondol, és szép csöndben maradt jó hosszú ideig. Nem minősítette Donald Trumpot. Nem voltak jóba az amerikaiakkal Trump alatt a kanadaiak. Most azonban talán változik a helyzet, gondolom.
Sziasztok, jó reggelt! Hát ez tényleg nem egy egyszerű helyzet ez a Washington és Kanada között. Főleg azért, mert ugye egész eddig ez azért volt egy nyugodt viszony, mert Kanada szépen stabilan állt a lábán. És tulajdonképpen az amerikai érdektelenségnek, geopolitikai érdektelenségnek az volt a feltétele, hogy Kanadával ne legyen gond. Tehát nincs orosz befolyás, kínai befolyás, mindenféle egyéb, meg hát belpolitikailag stabilak, és azért ez időnként persze megkarcolta a felszínt, és ez most sincs nagyon máshogy. Tehát emlékszünk arra, amikor Quebec éppen a 90-es években a francia tartomány azon gondolkozott, hogy kiváljon-e vagy ne váljon. Ugye Kanada technikailag egy konfederáció. Tehát ugye az államfő az még mindig második Erzsébet Londonban, és egy fokkal kevésbé integrált, mint az Egyesült Államok. Tehát ilyen szempontból azért egy laza államszövetség. Alberta, ahol ugye az olajtermelés nagy része zajlik, akik egyébként 98%-át ennek az USA-ba exportálják, és ugye Kanada a legnagyobb behozatal ért felel most már az Egyesült Államok olajfogyasztásában. Tehát ilyen szempontból sokkal közelebb áll az USA-hoz. És akkor mehetnénk tovább, hogy British Columbia vajon mennyiben brit, a keleti-nyugati part között mekkora a különbség, és Közép-Kanada az olyan, mint Közép-Amerika Midwestje. Tehát kulturálisan, hát a sivár az nem tudom, hogy megállja a helyét. Ilyen szempontból elég sokszínű, olyan sokszínű, hogy szinte széthúzza politikailag az országot az utóbbi időben. Ugye a színes zoknis miniszterelnök, akit itt emlegetettek, Trudeau, ugye 2015-ben történelmi csúcsot döntött, hogy 34-ről bőven 184-ig emelte föl a liberális pártnak a parlamenti képviseletét, ez a legnagyobb ugrás volt a kanadai történetben. Most viszont a 19-es választáson történelmi negatív rekordot döntött azzal, hogy a legkisebb többséggel rendelkező, egész pontosan többséggel nem rendelkező kisebbségi kormányt alakította meg. Tehát ilyen szempontból azért nem teljesen értékelték Trudeau-nak a politikáját. Ugye nem sikerült összehozni a Kanadának a biztonsági tanácsban elfoglalt ideiglenes helyét, próbálkozott ezzel az észak-amerikai kereskedelmi tárgyalással, ami azért Trump izomból intézett, és hát néhány kisebb skandalum is megkerülte őt és családját. Többek között van egy We Charity nevű botrány, amiben már a harmadik felvonása zajlik a drámának bírósági meghallgatásokkal, ahol a vád szerint felesége és családtagja is 300 000 dollárokért léptek föl. Azért mondjuk az egy szabad szemmel látható összeg lehet még Kanadában is. Persze kiderült, hogy a gimnáziumban valamilyen buliban egyszer ő is négernek maszkírozta el magát, ezek a fotók előkerültek a választás előtt, ebből is egy nagy kört futott, elnézést kért érte, és hát megint felveti a jó kérdést, hogy akkor ez olyan 2020-ban ugyanúgy mérleglendő, hogyan mérlegelhető, mint 2000-ben. Úgyhogy hát nagyon izgalmas azért a tudó körüli élet. Amit, Zoli...
amit még fűszerez, igen, ugye a Huawei-jel kapcsolatos, kapcsolatos kis vita, mert mondtad, hogy nincs kínai befolyás alatt, akkor egy kicsit így magamba elmosolyogtam, hogy nem, hogy nem nincs kínai befolyás alatt, hanem a kínai befolyás elleni küzdelem egyik élharcosa lett hirtelen Kanada ezzel,
igen,
a Huawei-t.
Igen, hát ugye ketten voltak, akik látványosan az Egyesült Államok kérésére nekifogtak a Huawei-jel való harcos küzdelemnek. Az egyik volt Kanada, aki ugye az alelnök asszonyt letartóztatta, és ugye zajlik a kiadatás az USA-nak, a másik Lengyelország. Tehát azért lehet látni, hogy kik azok, akik tényleg szorosan számolnak az amerikai szövetséggel, és ezért ezt is hajlandó bevállalni. Úgyhogy ettől függetlenül persze a kínaiak is nagyon sokat dolgoznak itt, meg hát ugye itt az orosz területnek az északi sarkon az egy nagyon kemény ellentétet élez régóta. Tehát orosz befolyás gyakorlatilag ezért sincs, mert az északi sarkért mind a ketten versenyeznek. Ugye az egyik legnagyobb eléréssel rendelkezik Kanada, ezért stratégiailag is hihetetlen fontos az Egyesült Államoknak.
Igen, és már Brian Adams miatt is bocsánatot kértek, megírták a kedves hallgatók, úgyhogy ezt is tudjuk.
Hát ugye, ami Kanada történetében, mint minden ilyen frissen gyarmatosított ország történetében igaz, ők ugye First Nation-nek hívják, tehát az első nemzetek a területükön egykor élt indián benszülött törzseknek a leszármazóit. Van egy Kanada titkos életét feltáró dokumentumfilm sorozat, ami elég nagyot futott itt geopolitikai körökben. Ennek az első részét csak röviden felidézve, ez a Banff nevű, ma nagyon ismert, gyakorlatilag ez a Banff, ez a Kanada Yellowstone parkja, tehát a legismertebb natural természetvédelmi terület. Ezt ugye az indiánok kezéből csavarták ki 1885-ben kőkeményen, hogy aztán első világháborús hadifoglyokkal építsék ki a területet. Tehát, hogy mondjam, Kanada múltja sem makulátlan, finoman szólva. A nemi erőszak, a kórházi problémák most koronavírus idején az indiánok számára, tehát nagyon-nagyon kemény kritikák vannak. Ugyanakkor például Alberta meg azt érzi, hogy az ő olajbevételei miért mennek el quebeci óvodákban, meg egyéb helyeken, mondjuk akár az indiánok ártalanítására. Tehát elég komoly belső feszültségek vannak most, amik nyilván egy a polarizált világpolitika idején viszont vaskosan kijönnek, úgyhogy Trudeau alig, hanem ennek a áldozata is lesz majd előbb-utóbb. Nem nagyon látszik, hogy az ő politikai pozíciójából ezeket vissza lehet hozni. Volt a lövöldözés, itt is van a fegyverviselési kérdés, amire Trudeau azt mondta, hogy akkor a támadó fegyvereket legalább egy kicsit megpróbálják betiltani, tehát mennek ugyanazok a csaták, mint az USA-ban, csak egy, hát lehet még szélesebb, vagy inkább kiegyensúlyozottabb módon. Úgyhogy tehát lehet ezt figyelni, Kanada egy kitartó NATO szövetséges, jelen voltak kanadai hajók még az Égei tengeren is a menekültválság idején, tehát nagyon izgalmas, hogy Kanada annak ellenére, hogy saját maga érdemi háborút igazából nem indított, azért Afganisztánban ott volt, Irakban nem volt ott, tehát megvan a önálló döntéshozatala jelenléte ezekben a nemzetközi konfliktusokban.
Hát nagyon sokan írják a kedves hallgatók közül, hogy British Columbia például minden, csak nem sivár, meg más is megírta, hogy ez a...
Igen, ez egyik bakancslistán szélpontom, egyszer ott szeretnék eltölteni jó sok időt kint a vadonban.
Na tessék.
És értem ezeket a sivározós dolgokat, nem? Kanada szerintem egy rendkívül izgalmas ország. És ugye hallhattuk is, hogy az. Úgyhogy érdekes helyzet. Világpolitikában egyébként ők mennyire, mert mondtad, erről jutott eszembe, hogy Afganisztánban ott voltak, Irakban nem, hogy ők mennyire rúgnak labdába, vagy mennyire gondolja ő róluk azt a világ, hogy ők csak az Amerikai Egyesült Államok egyik nagyra sikerült tagállama, mondjuk.
Hát most ez azért elég leegyszerűsítő lenne, ha így mondanánk, de nyilván vannak ilyen gondolatok. Tehát alapvetően azért Kanadának a világban lévő műveletei azon múlnak, hogy az USA-val milyen a kontinensen a viszonya. Tehát nem tudunk olyanról, hogy az USA el akarta volna foglalni Kanadát, de arról tudunk, hogy Alberta időnként azon gondolkozik, hogy miért nem az Egyesült Államok része. Ahogy ugye Charles de Gaulle is annak idején híresen megígérte, hogy ha Quebec önálló lesz, akkor majd a francia állam támogatja, mint államiságát. Tehát mindig ott volt ez a probléma, hogy mi van, ha az USA fölött egyszer csak széttörik ez a terület, és gond lesz, és igazából ez határozza meg a geopolitikai gondolkodást, hogy nekik megéri az USA-val jobban lenni. Tehát ez nem egy védés nagyszövetség, ez egy racionális hozzáállás, és ennek megfelelően azért az első két világháborút is végigharcolták szövetséges oldalon. Nyilván megvan ugye az is, hogy azért a britekhez kötődnek, hát mégis az állam, a brit monarcha. Tehát ilyen szempontból meg nagyon is európai az ország, és emiatt egészen máshogy nézi ezeket a konfliktusokat, mint a déli amerikai nagytestvér. Úgyhogy egy nagyon színes döntéshozatal van, szerintem iszonyú izgalmas. Tehát nem lehet ezt mondani, hogy egy vakon követi, egyáltalán nem erről van szó. Megteszi azt, amit az USA a saját biztonság érdekében mondjuk úgy, hogy elvár, és időnként ennek eleget is tesz a kanadai katonai establishment.
Uh-huh. Okay. Nem jön, így ugye említetted az északi sarkot, ugye felértékelődik a régió. Valamiféle orosz nyomulás arra nincs, ilyen zavaró repülések mondjuk, mint amit a britekkel rendszeresen eljátszanak? Vagy jégkörülhajók nőzőnöbölbe, vagy valami ilyesmit nem kísérleteznek?
Hát talán az öbölig még nem jutottak, de abszolút kemény a nyomulás. Az amerikaiaknak éppen ezért nagyon is fontos, hogy ott ezeken a partokon az amerikai bázisok és a közös gyakorlatok azok meglegyenek. Tehát, hogy ezt egy geopolitikai szakértő mondta, a legnagyobb probléma az amerikai-kanadai kapcsolatokban az, hogy dátumot találjanak a közös gyakorlatokhoz. Uh-huh. Tehát itt azért ez az alaphozzáállás, itt nem egyedül vannak, itt egyértelműen az USA-val védik az északi-sarki NATO érdekeket, ugye NATO szövetségesként. Ez alig, hanem egyébként ugye nekünk egy kicsit távolabb eső NATO szempont, de abszolút top prioritás. Tehát ez kőkeményen benne van, az oroszok mindennel próbálkoznak. Hát emlékszünk, hogy úszó atomerőművet kitoltak, szegény svédek ott infarktust kaptak, amikor ez kihajozott Szentpéterváról. Rengeteg jégkörülhajóval rendelkeznek, amit az amerikaiak most próbálnak behozni. Ugye a kanadaiaknál a légibázisokról próbálják ellenőrizni a területet, de ez egy óriási terület, tehát azért ha a földgömbön valaki ezt ott elnézegeti, nagyon-nagyon nehéz ezt ellenőrizni, és még mindig zord az időjárás, klímaváltozás ide vagy oda. Úgyhogy itt az oroszokkal mondhatni, hogy a hidegháború óta történelmi, egy kis pihenő volt a 90-es években, és most ez visszaáll a kvázi szokásos, problematikus rendre.
Oké, okay. Köszönjük szépen.
Hát most megint aktuális lesz Kenneth Roberts Észak-nyugati átjáró című könyve, ugye? Mert ez, hogyha olvadott a jégsapka, akkor ez egy nagyon-nagyon fontos kereskedelmi útvonal, Kanada közvetlen szomszédságába, úgyhogy érdekes idők várnak.
Hát mindenki ellenőrizni akarja. Tehát ugye a kínaiak itt meg kutatóhajókat, tehát a kínai hadsereg különböző kutatóhajói vesznek részt az északi sark foglalásában, úgyhogy ők is itt az oroszokkal egyébként hosszú távon is stratégiailag ellentétes oldala vannak. Tehát ez egy nagyon-nagyon izgalmas terület. Hát még John le Carré-t mondhatjuk, hogy a szegény ma reggelre elhunyt, úgyhogy azok a kémregények, amikkel ő itt látott minket, az most itt Kanadában is valóság, és újra valóság lesz.
Botond, nagyon szépen köszönjük az információkat, jó munkát neked, szép napot!
Szervusztok!
Dr. Feledi Botond külpolitikai szakértővel beszélgettünk Kanadáról, adóvilág rovatunkban ide látogattunk el, egy üzenettel fejezzük be a rovatot. Ismerősöm Kanadába menekült 56-ban, akkor volt 16 éves, Torontóba behívták egy tévéinterjúra, mint fiatal menekültet, és ott hangzott el a kérdés az utcai lövöldözések kapcsán. Ha ilyen veszélyes volt, miért nem hívták ki a rendőrséget? Akkor értette meg, hogy egy teljesen más világba érkezett, írta nekünk Simon, úgyhogy köszönjük szépen ezt az üzenetet is.
Adóvilág, a Millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja hangzott el, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy-egy ország vagy régió. Adóvilág, iránytű nemzetközi adóügyekhez.